Te ismered a mi szívünket, ismered gondolatainkat, kívánságainkat, elvárásainkat, és sokszor mindezek, amelyek előtérbe tolakodnak a mi életünkben, ezek többnyire nem segítik elő a mi veled való kapcsolatunkat, hanem nagyon sokszor követelőző gyermekeiddé tesznek ezek a mi kívánságaink bennünket, és sikamlós utakra visznek bennünket. Ments meg bennünket, Úr Jézus Krisztus, attól, hogy eltévejedjünk tőled, hogy elhagyjunk téged, hogy ne járjunk többé te veled, hanem ítéleted alá esünk. Őrizd meg bennünket a magad számára, hiszen te mondtad, mint jó pásztor, hogy a te kezedből senki sem ragadhatja ki az ő juhait. Hadd legyünk mi egész életünkbe a te legelőtt nyája, hadd legyünk juhaid, és hadd legyél te a jó pásztorunk, aki vigyáz ránk, és nem engedi, hogy a farkas elragadja mi életünket. Látod, Uram, hogy milyen támadásoknak van kitéve az emberi lélek, mennyire sötét erők harcolnak a mi lelkünkért, de tudjuk, Urunk, hogy te mindennél nagyobb vagy, te hatalmasabb vagy a sötét erőknél is. Hadd lássuk ezt tisztán és világosan. Amen. Amen. Ahogy az előző este is szó volt arról, egyáltalán az egész heti esti sorozat témája ugye a bolondság vagy a bölcsesség, az Isten szerint való élet, vagy az Isten nélküli élet, és ugye idéztem az igét, hogy tulajdonképpen a bolond ember az, aki gyakorlatilag vagy elméletileg tagadja Istent, illetve hát ki akarja iktatni az életéből, illetve olyan viszonyulásba kerül az Istennel, ami tulajdonképpen egyenlő az Isten tagadásával. Tudnék, ezt nagyon sok ember nem veszi figyelembe, hogy Isten csak Istenként lehet az embernek megközelíteni, nagy alázattal a hatalmas Istent, aki a világ mindenséget teremtette és hordozza hatalmas szavával. Mi nem tekinthetünk Istenre úgy, mint valami lelki partnerre, nem tekinthetünk rá úgy, mint valami olyan személyre, aki velünk közel egyenrangú lény. Hát jaj lenne nekünk, ha Isten valamilyen emberformájú lény lenne csupán, és nem az a hatalmas Isten, akinek minden lehetséges. Éppen ezért nagyon komolyan meg kell gondolni, hogy mit szeretnél te az Istentől, vagy mit szeretnél, milyen viszonyt szeretnél kialakítani Istennel. Mert ez mindent meghatároz. Nagyon sok ember életében csak e világi Isten az Isten. Ugye Jézus korában a szadduceusok, az akkori liberálisok, azok azt mondták, hogy hát nincs is örök élet, nincs is szellemvilág. Az Isten az ugyan megteremtette ezt a világot, aztán legyél jóba vele, hogy szerencséd legyen. Tulajdonképpen az Istent ledegradálták ilyen sors istennővé, meg szerencse istenné tették az életükbe, és ez végzetes lett a számukra. Jézus azt mondta, ti igen tévelyektek. Igen, a tévelygés egyik alap pillére az, hogy én Isten evilági értelemben szeretném csak az oldalamra állítani, hogy legyen egy jó istenkém, ahogy szokták főképp idős asszonyok mondani, és ezzel nagyon fölborzolják mindig az idegeimet, mert jó istenke pedig nincs. Csak hatalmas Isten van. És ilyet ne is mondjunk, ne is csusszon ki a szánkon, mert ez már istenkáromlás, ilyet mondani jó istenke. Mert bálványocskák vannak, de pláne közöttünk sok-sok bálványocska van, de valójában az Isten egy örökkévaló hatalmas szellemi úr, aki teremtette az eget és a földet, és az én életem teljesen tőle függ, az örök életem is, minden az ő kezében van, tehát jó vele jobba lenni, és bolond ember az, aki ezt nem fogja fel. Most látunk megint két embert, akik több szempontból is kortársak, több szempontból hát kapcsolatba kerülnek, rokoni kapcsolat is alakul ki Saul és Dávid király között, hiszen Saul a leányát, Mikált hozzáadja végül Dávidhoz, tehát az apósává lesz. Tehát láthatjuk a délutáni beszélgetésre visszautalva, hogy itt is hogy viselkednek a családban, mert hiszen ez már család, Dávid és Saul kapcsolata, aztán politikai kapcsolat. És mindenek felett Isten népének a vezetői között való kapcsolat. Tehát így is mondhatnám mai értelemben, hogy az egyházi vezető kapcsolatai. Ezt is láthatjuk ebben a történetben. És a döntő, hogy egyik és a másik ember hogy viszonyul az Istenhez. Saul az valami tragikus módon elcsúszik. Mert tulajdonképpen Isten nem marad más számára, mint az ő hatalmának biztosító eszköze. Aki az ő hatalmát biztosítja Sámuel prófétán keresztül, aki az ő kívánságait, akaratát majd teljesítse, de ő nem érti meg, hogy ő a szolga, és neki kell az Isten akaratát keresni, neki kell teljesíteni maradéktalanul, mert ő Isten népének a vezetője. És meg kell tenni mindent, amit az Isten neki parancsolt. És ebben ő totálisan elbukik, és láthatjuk, hogy milyen rettenetes mélységekbe kerül ez az ember, és felvillantja az ige számunkra azt a sötét oldalt, és azt a sötét erőt, amiről délután is hallottunk, hogy óriási hatalomként lép be Saul király életébe a sötét hatalom. Dávid, aki most megint összehasonlíthatnánk Saul erkölcsi helyzetét és Dávid erkölcsi helyzetét. Aztán vitát is nyithatnánk, hogy ki az erkölcstelenebb, vagy kinek van több bűne. De itt is azt láthatjuk, hogy egy ember, aki nem tisztul meg, hanem egyre mélyebben zuhan bele a sötétség hatalmába, bűnbe, és végül elkárhozik. És látunk egy másik embert, aki valóban nagy bűnt követel, és szörnyű bűnöket követel, de megtalálja a megtérés helyét, és megszabadul, és üdvösségre jut. És Isten áldása lesz az élete felett. Tehát nézzük csak meg, hogy milyen ez a két út. Mert hiszen elvileg most két vallásos emberről, Isten népe közül való két vezető emberről van szó. Csak egyes kiragadott igéket fogok felolvasni a két ember történetéből, mert hiszen olyan hosszú ez a bibliai rész, hogy nem lenne erre idő, majd utalok a történetekre. Ugye a Sámuel próféta közli az isteni parancsot a királlyal, Saullal, hogy menjen el és pusztítsa el az amálekitákat, mert ez Isten döntése volt akkor, amikor a pusztai vándorlás során amálekiek el akarták söpörni az éppen rabszolgaságukból kiszabaduló népet. Szeretném előre elmondani, hogy ezt is értsük most lelkiképpen. Ami Izraelben testiképpen igazi kemény harcot jelentett, halálos harcokat jelentett, az csak testi előképe annak a harcnak és háborúnak, ami az Új Szövetség népe között szellemi értelemben folyik. Tehát soha nem szabad, hogy így mondjam, Izrael testi korszakát egy az egybe átültetni az Új Szövetség korára, hiszen ez a szövetség lejárt. Az Ószövetség lejárt, Jézus világosan megmondta, és az Új Szövetség lépett érvénybe. Tehát amikor ilyen parancsot kap egy izraeli király, hogy írtsa ki azt a népet, amely Isten előtt ítéletre került, a sok figyelmeztetés és előzetes isteni szó után ítéletre kerül, akkor azt az ítéletet végre kellett hajtani. És hát Saul ezt az ítéletet valójában csak félig meddig hajtja végre, nem úgy, ahogy az Úr mondta. Főképp azt a részét nem hajtja végre, hogy a zsákmányt se szerezhetik meg maguknak. Isten azt mondta, állatokat se, semmit, mindent írtsatok ki, pusztítsatok el, ez egy teljes isteni ítélet. És Saul meghagyja az állatokat, a javát, a hitványokat elpusztítják, az ítéletet is csak Immelámmal hajtják végre, Agágot, a királyt is megkíméli, és akkor Sámuel előtt elkezd dicsekedni, hogy végre hajtottam a te Istenednek a parancsát. De hát tulajdonképpen azt mondja Sámuel neki, akkor mi az a marha bőgés, meg jubégetés, amit hallok. Ja, hát a nép. Ugye olyan megdöbbentő, hogy Saul pontosan azt teszi, amit Ádám a paradicsomban. Mikor megkérdezi tőle az Isten, hogy hol vagy, akkor rögtön az asszonyra mutogat. Nem azt mondja, uram, a bűnbe vagyok. Nem azt mondja. Hanem azt mondja, hogy hát az asszony, akit mellém adtál, az adott. És ettem, így ettem. Tehát tulajdonképpen az asszony az oka, meg végső soron te, mert te adtad mellém. Na hát így nem lehet bűnt vallani. Ez nem bűnvallás. Ez lázadás. Ez szembeszállás, és ezt teszi Saul. És hogy itt van rögtön az elején a bukásának az oka, hogy nem vállalja fel a bűnét. Azt mondja, és most ezt felolvasom, ezt a szakaszt, a Sámuel könyvének 15. fejezetéből, Saul így felelt Sámuelnek, vétkeztem, mert megszegtem az Úr parancsát, a te és a te beszédedet, mert féltem a néptől, és hallgattam a szavára. De bocsásd meg ezúttal vétkemet, és jöjj vissza velem, hogy leboruljak az Úr előtt. Sámuel azonban ezt mondta Saulnak, nem megyek vissza veled, mert te megvetetted az Úr igéjét, az Úr meg elvetett téged, és nem maradsz Izrael királya. Erre Sámuel sarkon fordult, és menni készült, de Saul megragadta a köpenye szélét úgy, hogy leszakadt. Ekkor így szólt hozzá Sámuel, így szakítja el tőled az Úr a mai napon Izrael királyságát, és másnak, nálad különbnek adja. Izrael fenséges Istenen nem hazudik, és nem is bán meg semmit, mert nem ember, hogy ő megbánjon valamit. Ő pedig ezt mondta, vétkeztem, de azért add meg nekem a tiszteletet népem vénei és Izrael előtt. Jöjj vissza velem, hogy leboruljak Istened az Úr előtt. Ekkor megfordult Sámuel, követte Sault, és Saul leborult az Úr előtt. Hát akkor mit a baj? Hát tessék megfigyelni, kétszer vallja meg a bűnét, azt mondja, vétkeztem, hát ez nagyon szép. De milyen, és hol rögtön hozzáteszi, de. Ez nem bűnvallás. Így nem lehet bűnt vallani, hogy vétkeztem, de. Mert ezt mondta Ádám is, és ezért nem volt számára bocsánat. Itt is megmondja, vétkeztem, de. Add meg nekem a tiszteletet. Hát még neki áll följebb. Hát vétkeztem, de hát én vagyok a király, nem? És hogy jössz te ahhoz, hogy engem ott a nép előtt megszégyenítesz? Pál apostol azt mondja, lemondunk a szégyen takargatásáról. A bűnvallás lényege az, hogy vétkeztem én. És itt a pont. Mert ezt azt tettem, és itt a különbség Dávid és Saul között. Tessék csak belegondolni, mit mond Dávid. Egyedül ellened vétettem, Uram, és azt tettem, ami a gonosz a te szemeid előtt. Micsoda más dolog. És ott van összetörten az Isten színe előtt, és teljesen az ítélet súly alatt könyörög irgalomért. Most meg engem egészen, izsóppal, és akkor tiszta leszek, mint a hó. Tehát megérti, hogy valami szörnyű dolog történt, és csak az Isten tud megkegyelmezni. Ez meg Sámueltől kér bocsánatot. Hát nem Sámueltől kell ő neki most bocsánatot kérni, mert mit mond Sámuel? Megvetetted az Úr igéjét. És itt szeretném ezt nagyon komolyan megláttatni a testvérekkel, hogy Saul és Dávid között ez óriási különbség volt. Dávid nagyon komolyan veszi az Isten igéjét. Saul pedig nem veszi komolyan. Ő azt felülírja. Hát, övé a hatalom. Előtte azt mondta neki Sámuel, hogy milyen kicsi voltál a magad szemébe. Így mondja, milyen kicsiny voltál a magad szemében, és mégis Izrael törzseinek a fejévé lettél, Izrael királyává kent téged az Úr. Hát bizony, most pedig nagyon nagyjá lett. És testvérek, én a magam életében nagyon mélyen látom azt, hogy mindig ott kezdődött minden bukásom. Amikor nem akartam kicsiny maradni. Azt mondta az Úr a tanítványainak, a nagy apostoloknak, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be az Isten országába. Hát ezt meg kell érteni. Én nem növekedhetek az egekig, nem lehetek Istenné, nem uralkodhatok Isten népe felett, mert ez igen veszélyes játék. És aztán az mit mond neki Sámuel? Hogy az engedetlenség bűne olyan, mint a varázslás bűne. Tessék megfigyelni, milyen döbbenetes ez a megállapítás. Ugye vádolja, kit vádol? A népet. A nép azonban elvette a zsákmányból a kiirtásra szánt juhok és marhák javát, hogy feláldozza Istenednek az Úrnak. De hogy azért vették el? A hazugság. Akkor ezt mondta Sámuel, talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Mivel te megvetetted az Úr igéjét, ő meg elvett téged, és nem leszel király. Tehát megdöbbentő ez. Megmondom őszintén, Isten pont ezzel az igével, azon a héten, amikor 1986-ban Biatorbágyon voltam, pont ez volt ott akkor a heti igehirdetési alapige, és ez engem teljesen összetört, hogy engedetlen hívő vagyok. Mert hívő voltam. Mindig azt tettem meg, ami nekem úgy kézre állt. Ami sokba került volna, lelkileg, fizikailag, azt én szépen kikerültem. Mikor engem 27 éves koromban, 26 éves koromban bevont egy református lelkész igeszolgálatba, és többször megtette, akkor egy ilyen alkalom után megfogadtam, hogy soha többet nem fogok igét hirdetni. Hát ki vagyok én? Hát most én vagyok az Úr, vagy ő? Hogy mondhatok ilyet, hogy soha többé nem fogok igét hirdetni? Meg is lett az eredménye a lelki életemben. Súlyos következményei lettek. Pedig mondhattam volna, hát kivethet rám követ, abban a szocialista világban, Három helyen tartottam bibliórát civilként a Szászhalombattán, a szocialista városban. Látogattam az öregeket, csináltam, amit tudtam, illetve pontosan, amit akartam. Hát Sámuel is látszatra engedelmes. De nem azt tettem én sem, meg ő sem, amit az Úr mondott. Értitek a különbséget? Látszatra mi megcsináljuk azt, ami nekünk tetszik, de sem meg nem kérdezzük az Urat, vagy ha megkérdeztük és megértettük az igéből, akkor szépen kikerüljük azokat a nehéz feladatokat, ami nekem nehéz. És akkor milyen következményei lesznek ennek? Nagyon sok hívőkről beszélek, a megtért hívő ember 20 év után is azt keresgéli, hogy hol nem tette le az okkult bűneit. Már réges-rég letettem, a 3-szor, 4-szer, 10-szer letette. És mégis ott van az életében sok olyan jel, amiből ő azt látja, hogy valami azért lehet, hogy van, mert az én életemben olyan tünetek vannak, mintha okkult bűneim lennének. És mit mond az ige? Semmi más, mint az engedetlenség. Itt hívőkről beszélek, olyanokról, akik valóban letették az okkult bűneiket, és még mindig ott vájkálják, hát ha valamit nem. Nem, az a probléma. Azt kell megnézni, miben vagyok engedetlen az Úr iránt. Mert ez olyan, mint a varázslás bűne. És miről beszél egyfolytában az Ószövetségben az ige? Az Isten beszéde iránti engedelmességről. Az ige iránti engedelmességről. Tehát megérteni és megcselekedni. Ez tulajdonképpen az engedelmesség ilyen egyszerű kis titka. Megérteni és megcselekedni. Kinek? És soha ne azt lesd, hogy akire esetleg felnézel hívő testvér, hogy ő mit csinál. Hát egyáltalán nem biztos, hogy neked azt kell csinálni. Egyáltalán nem kell nekünk egymást másolgatni, hanem meg kell kérdezni, Uram, tőlem mit vársz? Mit akarsz, hogy cselekedjek? Minden megtérésnek ez kell legyen az egyik első kérdése. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Igen, mert ő az Úr, és én már tudom, hogy nekem meg kell tenni az ő akaratát, amit az ő igéjében nekem kijelent. Természetes, vannak alap dolgok, amiket minden hívőnek meg kell tenni. Ne ő, ne lop, ne paráználkodj, hogy tiszteld atyádat és anyádat, tartsd meg az ünnepnapot, ne legyen más istened. Ez parancsolat. Ezt nem is kell kérdezni. Ezt mindenkinek a kötelessége. De látjuk, hogy ez a szerencsétlen ember elindul egy olyan úton, azt olvastuk róla, hogy Isten lelkét megkapta. Rászállt az Isten lelke, mert ő volt Izrael fejedelme. Felkenték olajjal, szent olajjal, királlyá kenték, Izrael népének a vezetőjévé lett, megkapta Isten szent lelkét, és elindul egy erózió az ő lelki életében, aminek egyetlen oka nem engedelmes az Isten igéje iránt. Hát akkor ez a gyakorlati bolondság, a gyakorlati bolond élet, mert végül is mit jelent hívőnek lenni? Hát igen, Uram, megteszem, amit te mondasz. Ez a hívő élet. És Bonhoeffer így mondja, hogy csak a hívő engedelmes, és csak az engedelmes a hívő. Ugye? Tehát elválaszthatatlan. A hívő ember az engedelmes, és az engedelmes ember a hívő ember. És ha nem vagyok engedelmes, nem vagyok hívő. Hát legalábbis akkor nem, abban az engedetlen állapotomban. Na most felteszem azért azt a kérdést, mert azért megrázók ezek a történetek. És nem térhetett volna meg Saul. Hát itt volt neki az alkalom. Hát itt mutatja meg neki Isten a problémát. És elblicceli a bűnvallást, elblicceli a megtérés valóságos voltát, mert nem lehet másképp megtérni, mint atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Jézus elénk adja a tékozló fiú történetében az egész folyamatot. Nincs másképp hazamenetel. Csak úgy, atyám, vétkeztem. De nem úgy, hogy de. de már a feleségem vitt a bűnbe, de már a kollégáim vittek a bűnbe. Mindig elmondom ezt a szép magyar nótát, mert ez nagyon tetszik nekem. Mások vittek rossz utakra engem, mások bűne az én hibám. Na hát ez a bűnvallás a világ bűnvallása. Ez a világ bűnvallása. Isten országába ezzel nem lehet semmire menni. Mert itt ilyenkor nincs bocsánat. Hát én nem kértem bocsánatot valójából, mert kimagyaráztam magamat. Hát elmondja, hogy a nép, hát féltem. De hát a félelem az gyávaság. És tessék megnézni azt a bűnlajstromot, amikor mondja a jelenések könyve, hogy kik nem mennek be az Isten országába. Az első helyen a gyávák. Ez engem mindig annyira megdöbbentett, és majd utána jönnek a súlyos bűnökkel, terhelt, paráznák és egyebek, és az első helyen a gyávák, a hitetlenek. Tudnék, a gyávaság, ez a világtól, emberektől való félelem, ez emberközpontú lelkületből fakad, mert ez vezet a bolondsághoz. Hát itt Saultól kér bocsánatot, itt az emberekre, vagy Sámueltől kér bocsánatot, a népre terheli a bűnét, és különben is add meg nekem a tiszteletet, mert én vagyok a király. Nehogy már kiderüljön rólam, hogy milyen vagyok. Hát ez nem bűnvallás. Itt nincs, itt semmi olyan nem történt meg, ami biblikus bűnvallásnak lehetne nevezni. Tessék meg, figyelni ezt az igét, ez engem nagyon sokáig gyötört, hogy nem értem. Azt mondja az Úr Jézus, hogy senki nem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az Atya. És volt ebbe valami olyan görcsöt okozó üzenet, és ha valakit nem vonza az Atya, akkor az Atyám múlik, hogy elkárhozik. De elkezdtem könyörögni, Uram, mutasd meg ki az, akit te nem vonzasz oda Jézushoz. És aztán tudjátok, mire jöttem rá? Nyilván Isten megadta, hogy megértsem végre a problémát. Hát ezzel lehet problémázni, hogy a mágnes miért csak a vasat, meg az acélt vonza, az aranyat miért nem vonza, vagy az ezüstöt. Hát ez egy fizikai törvényszerűség. Jézushoz csak az elveszett bűnöst lehet oda vonzani. Erre a felismerésre döbbentem rá. Hát azt az embert, aki a vállát rángatja, aki a maga igazságának szilárd alapján áll, annak nincs szüksége Jézushoz. Az nem fog oda menni, de nem is mondta az Atya. Csak az elveszett bűnöst. Most hogy is értem ezt? Aki tudja, hogy elveszett bűnös vagyok, azt vonza az Atya. A kegyelem helyére, mert ott kap bocsánatot. És ez nem történik meg Saul életében. Ez nem történt meg a paradicsomban, sem Ádámmal, se Évával. Mindig megkérdezték a gyerekek, nem kegyetlen az Isten? Nem borzasztó, egy kis engedetlenség, hogy kivágja őket a paradicsomból? És akkor elmagyaráztam mindig, gyerekek, mutassátok meg, hol kért Ádám meg Éva bocsánatot az Istentől. Hát sehol. Egymást vádolták. Meg a sátánt. Tehát egyszerűen nem volt bűnbocsánat. Ezért nem volt kegyelem. Itt is. Igazából ez nem bűnbocsánat, hogy jó, igen, vétkeztem, de hát add meg nekem a tiszteletet, aztán most már hagyjuk, menjünk, mutassuk be azt az áldozatot, meg csináljuk ezt a ceremóniát, meg aztán zárjuk le az egész ügyet, és hadd menjek már, illetve már én fölállítottam magamnak az emlékoszlopot, mert Saul visszajön ebből a hadjáratból, és emlékoszlopot állít magának. De most Sámuel miatt, hát játsszuk már el ezt a hálaadó Isten tiszteletet, hát most itt van ez a Sámuel, úgyse hagy minket békébe, hát most már tegyük meg, járjunk az öreg próféta kedvében, mert úgyis nem fog addig megnyugodni. De hát nem erről van szó. És akkor miért állított magának emlékoszlopot? Hát nem az Úr ügyében jártál? Nem inkább szenvednie kellett volna ettől a szörnyű ítélettől, amit végre kellett volna neki hajtani, nem össze kellett volna törjön a szíve, hogy én is ezt érdemelném tulajdonképpen? Nem. Add meg nekem a tiszteletet. Na hát ezt testvérek, tessék elni, ez a legnagyobb bolondság, amit egy ember csinálhat. Jézus mit mond? Ha a ti igazságotok messze felül nem múlja, az farizeusok és az írástudók igazságát, semmiképpen nem mentek be az Isten országába. És mi volt az ő igazságuk? Hogy majd én megcselekszem az Isten akaratát. És hitték, vallották, hogy ők kipipálták, ezt is megtettem, kifizettem az adót, az egyházadót, kifizettem a menta, meg a kapor, meg minden után a tizedet, bőtöltem hetente kétszer, mit akarsz még, uram? Hát mindent megtettem, nem? És az úr azt mondja, hogy ez kevés lesz ott ez az igazság. A nagy ítélet napján ezzel nem lehet bejutni. Valami nagyobb kell. És ez a nagyobb igazság Jézus Krisztusban adott igazság. Tulajdonképpen az Ószövetség népe is csak a messiás. Hát azért hívták a zsidókat, hogy várják a messiást. Miért várták? Hogy megoldja a megoldhatatlant. Azt mondja a zsidó levél, az lehetetlen, hogy bikák és bakok vére eltörölje a bűnt. Az lehetetlen. És akkor, hát kitörölheti a bűnt. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. És ezt Saul nem érti meg. Izrael fejedelme, és nem érti meg. És aztán mit hallunk itt, mit látunk? Elvetett téged az Úr. De úgy tűnik, mint egy Sámuel hozna ítéletet, és azért erre szeretnék rámutatni, egyáltalán nem ő. Az Úr a 16. fejezet első verse. Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek, meddig bánkolsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Tehát az öreg proféta gyötrődött, hiszen ő kente fel királyá, hiszen ő istápolta és vezetgette a hit útján. Mondhatnánk, az ő lelki gyermeke volt, hogy ne szenvedett volna, hogy ne sírt volna Saul miatt, bánkódott a szívébe. És Isten azt mondja, na most fejezd be a bánkódást, mert új korszakot fogok kezdeni. És ahogy mondtam, lett volna bocsánat. Mint ahogy számtalan esetben láttuk, Dávidnak is lett bocsánat. Ugyan le kellett aratni a bűnei következményét a családban is, meg a népek körében is, de volt bocsánat, a királyi székben maradhatott és üdvözült. De mivel Saul nem találta meg ezt a helyet, illetve nem is akarta, ezért ő elveszett. Honnan tudjuk? Ugye elküldi az Úr Sámuelt, hogy kenje fel Isai egyik fiát, Saul helyett királynak. Hát teljesen megdöbben a proféta. De hát uram, engem megöl Saul. Ha én elmegyek, most fölkenek egy Isai fiát királynak Izraelbe, itt van hatalommal, hadsereggel, hát engem meg fog ölni. És akkor az Úr azt mondja neki, hogy ezzel ne izgass magad, bízd ezt rám, menj és tedd meg, amit én parancsolok. Sámuel megy és megteszi, pedig a fejével játszik, és elmegy és felkeni Dávidot. De érdemes ebből beleolvasni, hogy milyen érdekes ez. Amikor megérkezett és meglátta Éliábot, ő volt az elsőszülött fia Isainak, ezt gondolta, biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van. De az Úr ezt mondta Sámuelnek, ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. És mondja is Dávid a 51. Zsoltárba, hogy te, Uram, a szívben lévő igazságot keresed. Nem a szöveget keresi az Úr, hanem a szívben lévő igazságot. Nem azt, amit lát és mutat az ember. Őt nem lehet becsapni. Ő látja a szívemet. Egyedül ő látja igazán a szívemet. És így kerül a sor, hogy a 8. fiú az lesz a felkent. És felkeni. És nagyon érdekes, hogy hamarosan Saul udvarába kerül a rivális. Hogy Isten ilyen helyzetet teremt, hogy oda viszi a Saul udvarába. Ezen is gondolkoztam, miért teszi Isten? Hát mi lesz belőle? Óriási feszültség lett belőle. De mit akar Isten? Hogy döbbenjen rá végül Saul, hogy le kell mondania a királyságról. Megmondta az Úr, ez is az Úr igéje. Nem lesz többé király, pont. Mit kellett volna tenni Saulnak. Dávid, fiam, itt a korona, te vagy a király. És akkor nem veszett volna az ő lelke. De ő ragaszkodott a koronához, a hatalomhoz, és egyszerűen nem értette meg az egészet, vagy nem is akarta, mert aztán később kiderül, hogy értette ő. Majd felolvasom azt az igét, és itt mi mindig problémázunk, hogy miért így, meg miért úgy, miért engedte meg az Isten, miért veszett el ez a Saul, hogy történhetett. De végül ő mondja ki Dávidnak, mikor megkímélte az életét ott a barlangba, azt mondja neki, tudom, hogy te leszel a király. Tudom, hogy áldalad megáldja Isten Izraelt. Hát akkor mit csinálja a cirkusz? Akkor mit harcol az Isten ellen? Hát rettenetes, nem? Hát ennyi esze van? Hát nem bolond? Hát feljel megy a falnak, szó szerint eljátsza a saját üdvösségét. És akkor mi történik vele? Tessék csak figyelni. Saultól viszont eltávozott az Úr lelke, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött. Hogyan? Az Úr küldött rossz szellemet. Hát mi ez? Hát ez egy rettenetes ítélet, testvérek. Kiszolgáltat. Ugye ez Isten ítélet, hogy kiszolgáltat. Tessék megfigyelni, az egész Biblián végig húzódik. Izrael, amikor elkezdte imádni egy nép istenét, legyen az a moábiták, ammoniták, vagy éppen a filiszteusok istene, akkor Isten annak a népnek szolgáltatta ki őket, akiknek az istenét tisztelték. Ha a moábi Isten tisztelték, akkor kiszolgáltatta őket a moábitáknak. És így tovább. Istennek ez az ítélete. Így mondja a Róma levél első fejezetében, talán a 22. vagy 28. vers, most nem tudom fejből, azt mondja az ige, mivel nem méltatták arra az Istent, hogy megtartsák ismeretükben, ezért kiszolgáltatta őket Isten erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásra. Tessék most körülnézni, nem ez történik? Mivel nem méltatják az emberek még csak arra se az Istent, hogy megtartják az ismeretükbe, ezért széthullik az egész társadalom, iszonyú erkölcsi válságba vergődünk. Miért? És ne tudja azt tessenek hinni, hogy nincsenek a világ bokos emberek, akik ezt látták. Hát ott van például a francia egzisztencialista filozófus Camus, aki egyben író is volt, azt írja, hogy az ember kivívta az ő szabadságát. És kivívta a szabadságát Istennel szembe is. És akkor azt mondja, viszont ebbe belehal Európa. Mondja egy hitetlen ember. Ebbe belehal Európa. Mert Istennel szembe is kivívta a szabadságát, idézője. Mert azt teszek, amit akarok, és nincs engedelmes élet, nincs hívő élet, ne szóljon bele Isten az én dolgaimba, majd én tudom, hogy kell azt rendezni. Mikor aztán jönnek a szörnyű dolgok, akkor meg most hol az Isten? Hát elment. Tessék megnézni. Eltávozott az Úr lelkes Saultól. Ott hagyta. Mint ahogy az izraeli templomot kétszer olvassuk, hogy az Úr lelke kivonult az izraeli templomból, mi lett a sorsa? Abban a pillanatban leromboltak. Ha egy ember életéből eltávozik az Úr lelke, az annyi, mintha meghalna. Vége van. Tehát ezt kell megérteni, hogy szörnyű dolog történik, és akkor láthatjuk ennek a szerencsétlen embernek a vergődését az ördög hatalmában. És akkor azt hiszik, hogy megháborodott, hogy idegbeteg, elmebeteg, és akkor keresnek majd egy lantost, aki majd játszik és penget, és akkor megnyugszik a király, ahelyett, hogy lemondanak. És akkor előhozzák Isai fiát, Dávidot. És megdöbbentő, ugye, hogy a felkent király a bukott királynak pengeti a lantot, és ott vannak együtt az udvarba, és Isten azért teszi oda, vedd már észre magadat, Saul. Térj már meg. És nem tér meg. És tudatosan nem tér meg. Minden tud, és mégis szembeszegül az Istennel. Na hát ilyenkor aztán nincs bocsánat, ne ezt teszi az ördög is. A tudatos szembehelyezkedés. Ez a végső bolondságunk. És aztán azt olvassuk, hogy ugye ezért követeket küldött Saul Isaihoz, ezzel az üzenettel küld hozzám fiadat Dávidot, aki a juhok mellett van. Isai pedig fogott egy szamarat, arra kenyeret és tömlött bort és egy kecskegigdát rakott, és elküldte fiával Dáviddal Saulnak. Dávid megérkezett Saulhoz, és megállt előtte, ő pedig igen megszerette, és a fegyver hordozója lett. Akkor ezt az üzenetet küldte Saul Isaihoz, hagyd mellettem a fiadat, mert igen megkedveltem. És valahányszor megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, fogta Dávid a lantot, és pengette a kezével, Saul ilyenkor megkönnyebbült, és jobban lett. És a rossz szellem eltávozott tőle. Miért? Mert Dávid nem country zenét játszott, meg nem magyar nótákat pengetett, hanem zsoltárokat. És az ige elűzi a ördögöt, az idegen lelket. De azért itt meg kell még egyszer állnom, hogy az Istennek az a rossz szelleme. Ez nagyon zavarja a mai keresztény hívő embert. Na, hogy is van ez? Hát testvérek, a sötétség birodalma is az Isten hatalmában van. Ezt így kell érteni, hatalmában van. Rettegnek is tőle. Tehát ők se tudnak függetlenedni az Istentől. Mert Istentől senki se tud függetlenedni. Ezt is megmondja Dávid gyönyörűen. Hova fussak orcád elől? Ha a Seolba szállok le, te ott is ott vagy. Ha a tenger túlsó partjára futok, te ott is ott vagy. Nem lehet elfutni Isten elől. Senkinek, meg az ördögöknek se. És ilyen értelemben kell ezt érteni, hogy az Istennek egy rossz szelleme. És láttuk, szerencsétlen ember gyötrődik, mert valami rettenetes történt vele. Ó, hát ezt sokan nem is hiszik. Mai világban azt mondják, ó, hát ilyen nincs. Hát biztos skizofrén, szerencsétlen, vagy valami idegbetegség gyötri. Hát nem hisznek, hogy van igazi, sötét, szellemi hatalom, amely valóságos uralmat vesz az életünkön. Megkérdeztem egyszer egy hát nem is csak országos hírű, hanem nemzetközi hírű pszichiátert, hogy vannak-e olyan emberek a praxisotokban, akik skizofrén tüneteket mutatnak, de nem reagálnak a gyógyszerekre. Azt mondja, van, van. És mondom, mit gondoltok, mi lehet ennek az oka? Azt mondja, nem tudjuk. És akkor mondtam neki, nem gondolod, hogy ezek a megszállottak? És akkor elmagyaráztam, hogy mit jelent a megszállottság. És tudjátok, mit mondott ez a nagy nevű tudós ember? Lehet, hogy igazad van. Mert még erre én nem gondoltam, mondta. Igen. És tényleg így van. Nem reagálnak a gyógyszerre. Hát hogy reagálnak, nem az a baj. Nagyon okosak voltak ezek a zsidó tanácsadók, akik viszont tudták, hogy itt az Isten igéje, a énekelt zsoltárok azok, amelyek majd megkönnyítik Saul lelkét. De hát csak ideig, óráig. És ez a kettőség, ez valami rettenetes. Na most hadd olvassam fel, mert most megmondom őszintén, már nagyon sokszor felolvastam sok helyen, aki már hallotta, ne lepődjön meg, de az ördög elintézte, hogy ne hozzam föl. Na, nem baj, majd holnap felolvasom. Tehát tulajdonképpen Jungtól akartam felolvasni azt, ahogy ő leírja az édesanyjába, hogyan is lakik két személy. Leírja, hogy az egyik emberi, a másik így mondja, a másik borzalmas. És azt írja, hogy az anyám igen jó anya volt. Nappal. De ha leszállt az este, akkor azt mondta, hogy valami félelmetes emberré változott. Így írja, olyan, mint egy medve barlang papnője, archaikus, elvetemült, és gonosz. Ezt írja. Két személyiség lakott az anyámban. És ebből jön a nagy tudattalan. majd holnap elolvasom. Megdöbbentő. És olyan érdekes, hogy elmondja Jung, ez a nagy svájci pszichológus tudós, elmondja, hogy ő megőrizte a titkot, de hát az embereket igazából nem is érdekli. Félelmetes, hogy az embereket nem érdekli, hogy van egy ilyen sötét erő, tudja, de nem érdekli az embereket. Él is vele, bolondá is teszlek benneteket. Csak nem veszitek észre, mert azt hiszitek, hogy ez tudomány. És kérem szépen, elhiszi a modern 20.-21. század eleji ember, hogy a nagy tudattalan az valami hihetetlen lehetőségek tárháza. Hát sajnos nem így van, hanem az tulajdonképpen a megszállott embereknek és az ördög hatalmának az itt-ott megnyilvánuló hatalma. Aztán látjuk a 17. fejezetben Dávidot, amiről már délután is szó volt, hogy Dávid egészen hihetetlen és csodálatos hittel odaáll Góliát elé. Majd én elmegyek, mondja. De hogyan? Az Úrral. Az Úrral. Tehát egészen más ember. Hát Saul sokkal hatalmasabb darab ember volt, mint Dávid. Azt olvassuk Saulról, hogy egy fejjel nagyobb volt minden embernél, aki az izraeli hadseregben volt. Neki kellett volna odaállni Góliát elé. Miért nem áll oda? Dávidról azt olvastuk, hogy ő a felkenés után rászállt az Úr lelke, és többet nem is távozott el tőle. Na most ugye, ki hogy viselkedik? Milyen tünetei vannak ennek? Azt látjuk, most egy kicsit gyorsabban kezdem el mondani, azt látjuk, hogy Saulba kitör a féltékenység, mert egyszer az asszonyok a körtáncba azt éneklik, hogy megölte Saulra a maga 1000-ét, és Dávid a maga 10000-ét. És mit ír itt az ige? Azonnal féltékenység kapta el Sault, és azt mondja, még majd övé lesz a királyság. Tehát tudja, hogy felkenték, persze, hogy tudja. És attól kezdve halálra keresi Dávidot. Több alkalommal, amikor Dávid ott pengeti a lantot, fölkapja a dárdáját, és át akarja szögezni. És nem azt teszi Saul, amit akar, ez majd kiderül később. És tessék elhinni, hogy a megszállott ember soha nem azt teszi, amit akar, hanem amit a megszálló hatalom neki diktál. És látni fogjuk, hogy mennyire másképp viselkedik egy adott szituációban Saul, amikor emberként nyilvánul meg, és mennyire más az, mikor az idegen hatalom kényszer alatt gyilkos dolgokat művel. Azt látjuk, hogy tehát halálra keresi Jónatán, oda áll Dávid mellé, árulónak tartja a saját fiát, Saul dárdát dob a saját fiát is meg akarja ölni. Elvetemültnek nevezi, aki elárulja az anyját, apját, családját, mert Isai fiáért, de azt mondja Jónatán, tudom, hogy te leszel a király. Én meg majd második leszek mellette. Tessék figyelni ezt a hívő embert. Ő elfogadja Isten akaratát, mert hisz Isten igébe. Jonatánban egész más lélek lakik, mint az apjában. És ő lenne a király utódja, ő a koronaherceg, és azt mondja, nem, tudom, hogy te leszel a király, mert az Úr azt mondta. Hisz az Isten igébe. Ez különböztet meg embereket a másik embertől. És aztán halálra keresi az apja, és Dávid megkíméli az életét. Egy barlangban bemegy a dolgát elvégezni, amikor 3000 emberével üldözi Dávidot a pusztába, címpusztájába, és bemegy Saul elvégezni a dolgát egy barlangba. És abba a barlangba megy be, ahol Dávid ott van az embereivel. És akkor azt mondják az emberek, látod, ez az a nap, amikor kezedbe adta az Úr az ellenségedet. Öld meg. És akkor Dávid az Úr lelke által azt mondja, hogy emelhetnék kezet az Úr felkentjére. És megkíméli, levág a ruhájából egy darabot, bizonságul, hogy ő megkímélte az életét. Utána oda kiállt a királynak, leborul előtt, és azt mondja, ne hallgass azokra, akik azt mondják, hogy az életedre török. hanem lásd meg, hogy megkíméltem az életedet. És akkor megrendül ez a király. Tessék figyelni, és itt van az, hogy amikor az ember beszél belőle, akkor milyen furcsán nyilatkozik. Azt mondja Dávid, nézd, de igen, hogy mentse meg az Úr attól, hogy kezet emeljek az Úr felkentjére, így beszélte le Dávid az embereit, és nem engedte meg, hogy Saulra támadjanak. Dávid arccal a földre hajolt, és leborult előtte, akkor ezt mondta Dávid Saulnak. Miért hallgatsz az olyan emberek szavára, akik azt mondják, hogy Dávid a vesztedre tör? Hiszen most a saját szemeddel láthatod, hogy a kezembe adott az Úr a barlangba. Mondták is, hogy öljelek meg, de én megszántalak, és ezt mondtam, nem emelek kezet az én uramra, mert az Úr fölkentje őt. Nézd csak, atyám, itt van a köpenyed sarka a kezembe. Amikor levágtam a köpenyed sarkát, nem gyilkoltalak meg, értsd meg ebből, és lásd be, hogy nem akarok semmi rosszat vagy hűtlenséget ellened. Amikor befejezte Dávid Saulhoz intézett szavait, megkérdezte Saul. A te hangod ez, Dávid fiam? És Saul hangosan sírni kezdett. Aztán ezt mondta Dávidnak, te igazabb vagy nálam, mert te jól bántál velem, bár én rosszul bántam veled. Te most tudtomra adtad, milyen jót tettél velem. Az Úr a kezembe adott, mégse öltél meg. Kezedbe adott. Ha valaki rátalál ellenségére, sértetlenül bocsátja új útjára, jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem, mert magam is tudom, hogy te biztosan király leszel, és általad virágzik fel Izrael királysága. Most tessék figyelni. Hát itt van a tudatos szembehelyezkedés. Mert tudom. Hát akkor... De ő nem azt teszi már, amit akar. És újra, és Dávid nem megy vissza az udvarba, és milyen bölcs Dávid. Az ilyen embernek nem lehet hinni, mert az emberi lény ezt mondja. De az ördögi lény nem ezt mondja, aki benne lakik. Az azt mondja, öld meg. És megy újra, és újra, és újra halálra keresi Dávidot. Aztán Dávid megint megkíméli az életét, és ez se segít Saulon. Semmi se segít. Egyszerűen megy a vesztébe őrült módon, bolond módjára megy a vágóhidra. És aztán, amit kihagytam, hogy Dávid elkezd menekülni, és a Nóbi szentélybe menekül Ahimelek paphoz. Ez nagy ártatlanul segít rajta, kenyeret ad neki, amit az Úr Jézus is emleget. Aztán a Góliát, fegyvereit is neki adja. És mit sem tud az egész konfliktusról. Ő Dávidot úgy látja, mint a király egyik legbizalmasabb emberét, mint a király vejét, és azt is mondja neki, nem árulja el Dávid, hogy ő menekül, hanem azt mondja, hogy titkos küldetése van. Tehát nem keveri bele. De ott van az Edomita Doék, aki aztán besugja a királynak. Milyen rettenetes az a besugás. És ennek iszonyú következményei vannak. Ez a megszállott ember, magához rendeli a főpapot, Ahimeleket, és 81 papot, és a 81 papot lemészároltatja. És hiába mondja a főpap, hogy Uram király, én nem tudtam az egészről, hát nem a te embered, nem a te vejed. És Doéggal lemészároltatja az egészet. Tegnap láttuk Ézsau és Jákob történetét. Ugye ez az edomiták, ezek Ézsau leszármazottai. Majd látni fogjuk aztán a másik edomitát, a Heródes királyt, az is edomita volt, az meg Jézus Krisztus keresi halálra. Ugye ez az edomita Doég besugja a királynak, a katonák nem emelnek kezet a papokra, és akkor vele mészároltatja le Saul a 81 papot. Aztán elküldi Doégot, és csecsemőtől kezdve az öreg emberekig az egész papi családot kiirtja. Egyetlen pap menekül el, aki aztán Dávidnál talál menedéket. az egész papi családot kiirtja. Micsoda rettenetes. Itt látszik meg az ördögi megszállottság. És aztán mivel kompenzál? Tessék figyelni ezt az ördögi dolgot. Nemrég olvastam egy könyvben, hogy milyen megtévesztő volt Hitler. Hogy milyen pozitív dolgai voltak, és mindenki álmodozott, és még hívő papokat is megtévesztett eleinte. Imádkozásra buzdította őket az iskolába, és itt tovább, aztán később a Hitler mi atyánkot kellett mondani. Tehát milyen megtévesztő. Mit tesz Saul? Most meg kiirtja a halott idézőket az országból. Ezzel akarja az ördög kompenzálni, helybehozni az egészet, és nem veszik észre az emberek, hogy mi történik. Rettenetes dolog ez. És micsoda háború, ugye délután is arról volt szó, hogy harc. És micsoda harc ez, ugye? Milyen életre, halálra szóló küzdelem, és a sátán végigcsinálja. És miért hagyja Isten? Mert ki kell derülni. Testvérek, a harcot nem lehet azzal elütni, hogy békesség, békesség, békességet adhat. Ezt mondják a hamis proféták, mondja Jeremiás könyvében az Úr. Ezt mondják a hamis proféták, azt mondja, hogy békesség, békesség. Ezt mondják a hamis proféták minden megáltalkodott embernek, akik megvetik az Úr igéjét. Tehát ez ördögi dolog. És akkor jön a nagy háború. A filiszteusok megtámadják, és olyan nagy tömegbe a királyt, hogy látja, hogy itt nagy a baj. És megkérdezi az Urat. Tehát az Úr nem válaszol. Hát most testvérek, ezek után várja, hogy az Úr neki válaszol. Hát persze, hogy nem válaszol neki. Se az Urim és Tumim által, se proféta, nincs egy szava az Úrnak többet hozzá. Neki már nincs mit mondani ott. Ennek az embernek is. Mit csinál? Az egyetlen megmaradt halott idézőhöz elmegy. Hát a megszállott ember. Elmegy a halott idézőhöz, és megidézteti halott idézéssel Sámuel. És elpanaszolja, hogy az Úr nem válaszol. Itt nagyon sok ember azt hiszi, hogy itt tényleg Sámuel jelent meg. Hát aki azt hiszi, nem jól értelmezi az igét. Mert itt nem Sámuel jelenik meg. Hát nehogy azt tessék hinni, hogy egy halott idéző kiidézheti a mennyországból majd hol Sámuelt, meg hol Jeremiást vagy Illés prófétát. Hát jól néznénk ki. Hát szó sem lehet róla. Ez nem Sámuel. Mit mond abban a pillanatban, amikor a halott idéző elvégzi a maga varázslását, abban a pillanatban észreveszi, hogy ez Saul, mert lát a láthatatlan világban. Abban a pillanatban lát a láthatatlan világban, és azt mondja, hát te Saul vagy, becsaptál engem, mert áruhába megy hozzá. És mi történik? Azt mondja, Isten félét látok feljönni a földből egy palásba burkolózó vénembert. Hát egy démoni szellemet lát ő. A démon meg tudja, hogy mit akar hallani Saul, azt mondja neki. És milyen döbbenetes, hogy az ördög elveszi világosság angyalának képébe, az igét idézi. Azt mondja, most mit akarsz? Hát megvetetted az Úr igét. Mondja neki az ördög. És holnap majd velem lesz. Ugye, tehát itt sokan azt gondolják, hogy majd Sámuellel egy helyen lesz Saul. Szó se lehet róla. Hát aki így gondolkodik, az valóban azt gondolja, hogy a végén mindenki üdvözül, még az ördög is. Tehát ne gondoljátok ezt, hanem valóban az van, hogy ez egy igazi halott idézés, és egyetlen halott idézés esetén sem a halott jelenik meg. Megmondta az Úr Jézus, nagy közbevetés van ott. Nem jöhetnek ide vissza halottjaink. Soha nem jöhet vissza egy halott szelleme. Soha. Ezért minden szenthez való imádság teljesen fölösleges. Nincs vonal. Aki szentekhez imádkozik, az tulajdonképpen elköveti halottal való kapcsolat bűnét. Amiről azt mondja az Úr, az 5 Mózes, tessék elolvasni, az 5 Mózes 18.9-ben azt mondja, utálja az Úr azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Én nem beszélhetek az én apámmal, pedig nagyon komoly hívő ember volt, én nem szólítgathatom meg őt, mert nincs is vonal. Az imádság azért hallgattatik meg, mert már mondtam, Isten szent lelke itt van. Tehát nincs vonal, teljesen meddő dolog embereket szólítgatni, és minden halott idézés utálatos az Isten előtt. Miért? Tessék megfigyelni. Nem válaszol az Úr, majd megkérdezem az ördögöt. Ez van mögötte. Nem válaszol az úr? Majd megkérdezem az ellenfelét. Majd az válaszol. Igen, az ördög válaszol. Az valóban válaszol. Néha megdöbbentő módon válaszol. Éppen azért, hogy bolondá tegyen bennünket. És sokszor csodák történnek ilyen szituációkban, hogy bolondá tegyen bennünket az ördög. Hát végül itt is csoda történik. Hát megjelenik a vénember, az istenféle vénember, és azt mondja, hogy holnap meg fogsz halni, mint a fiaiddal együtt, aztán ide kerülsz, ahol én vagyok. Pontosan, oda kerül, ahol ő van. És ezzel nem szabad játszani, és nem mondogassuk, hogy hát ez mondta, meg az mondta, mert ugye ne vessük meg az Úr igéjét. Mert itt kezdődött Saul tragédiája, ne vessük már meg az Úr igéjét. Ha az Úr igéje azt mondja, ne varázsolgassatok, ne jósolgassatok, ne kérdezgessétek a halottakat, mert utálom, hát akkor most mondhatja nekem a főtudós, hogy én akkor is csináljam, én akkor se fogom csinálni, mert tudom, hogy milyen végzetes dolog lenne, ha csinálnám. És olyan fájdalom a szívemnek, hogy sokszor komoly, hívőnek tűnő emberekkel ezekről a dolgokról nem lehet beszélni, mert elhiszik a dolgokat. Mert elhiszik, hogy az igazán működik. Volt olyan református lelkészné, akivel én küszködtem éveken keresztül, látomásai voltak. Ő meglátta, hogy ki esik el a fronton. Ő meglátta, hogy kinek fogja leválni, kinek vágta le ma a vonal a kezét. Látta. És azt hitte, hogy ez Istentől van. És mindennapos bibliás, imádkozó ember volt, és hiába könyörögtem. Ne tessék csinálni. Na hát aztán, és nem lehetett vele beszélni. És mikor azt mondtam neki, hogy végső évként, mert tudtam az életét, mondom, akkor tessék megmagyarázni nekem, a sok öngyilkossági kísérlet, az hogy ott van az életében? Hogy egy hívő ember öngyilkossági kísérleteket követel sorozatban? Ezt sem értettem. Hát valami rettenetes, hogy el tudja venni az ördög a világosságot egy olyan embertől, akit tessék elvinni, komolyan szerette az Úr Jézus. Komolyan. Hát én nekem facsarodott sokszor a szívem, és nem tudtam vele beszélni. Na hát aztán az a reménységem, mert Isten rettenetes nyomorúságba vetette őt. Nagyon nagy nyomorúságba. És én úgy tudom, hogy a nyomorúság végén ő ebből is megtért. Tehát meg lehet ám ezekből térni, csak meg kell vallani. Vétkeztem ellened, Uram. Azt tettem, ami utálatos a te szemeid előtt. És ezt halálosan komolyan vegyük. Mert látjátok, itt van két ember élete. És az egyik bolond, a másik a bűnös. Imádkozzunk. Áldunk téged, Urunk, a te szeretetedért, hogy igével és nem az ítéleteddel törsz ránk, és olyan drága vagy, hogy mindent elmondasz, ami az üdvösségünkre való. Csak hinnünk kell a szabadnak, csak te neked kell hinni, és nem mindenféle emberi hagyományoknak, pogány szokásoknak, megtéveítő lelkek, ostoba beszédeinek. Tégy bennünket, Uram, értelmes, bölcs, szívű emberré, hogy Isten félelem legyen a mi életünkbe, hogy féljünk téged, és törekedjünk a te megismerésedre, mert te mondtad, Úr Jézus, hogy az az örök élet, hogy megismerjük az egyedül igaz Istent, és akit elküldött a Jézus Krisztust. Add ezt az ismeretet a szívünkbe, és add, hogy ez legyen a legdrágább kincsünk, és hogy ragaszkodjunk hozzád. Vedd el a mi engedetlenségeinket, taníts bennünket, Uram, engedelmes, hívő életet élni. Tudom, hogy nem tudom megcsinálni. És olyan jó, Úr Jézus, hogy te mondtad, hogy azért jöttél, hogy betöltsd a törvényt az én szívembe, a testvérek szívébe. Nem vagyunk mi egyedül. Van nekünk hatalmas Urunk, akiben bízhatunk. De add, Uram, hogy higgyünk szavadnak, igédnek, hogy ne legyünk engedetlenek, hanem hívők. Kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy mindaz, ami a szívünkön olyan nyomasztó módon esetleg ott van, vannak sötétségek, múltbeli sötétségeink, ha tudjuk ezeket meglátni, letenni, és a te véred alá vinni, mert egyedül a te vérednek van hatalma attól, hogy megszabadítson bennünket minden sötétségünktől. És kérünk, Uram, hogy győzd le bennünk a gonoszt, a sátánt, üzd el minden, a sötét minden hatalmát az életünkből és szeretteink életéből. Könyörgünk, Uram, azért, hogy otthon a mi családi életünkben is hadd legyen egészen tiszta és szent a mi életünk, és amikor hazamegyünk, hadd menjünk el úgy, hogy mindent leteszünk a te lábaidnál, ami nem tőled való, ami a te igéd ítélete alatt van. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Yeah.